mint Éva Ádámot, néha pedig hagyták magukat rábeszéltetni. Ha aztán a várúr észrevette, bezzeg jó volt a csapóajtó, melyet nem ok nélkül alkalmaztak oda, ahová az asszony a legkedvesebb emberét ülteti az asztalnál. Nyergeld fel a lovamat, Magykó, parancsolá Esztella az egyik lovásznak. Még a kis fekete, bontalábú lovat nyergelték, azalatt átöltözött, szokott házi ruhájába, kurta, gránátszín dolmányt vett, tengerzöld, hosszú szoknyát, s könnyedén pattant a nyeregbe, besetéve lábát a kengyelbe. Künn a kapunál odaszólt a tisztelgő strázsának. Nini, Makovnyik! Makovnyik József káplár volt a strázsálók egyike. Egy zsák rózsakrumplit rendeltem a faluból, ha valaki elhozná, át ne vegyék, míg én nem látom, mert a múltkor is megcsaltak. Értem, kérem a lássan. Várjanak meg vele, vagy ha nem akarna várni az illető, jöjjön el holnap reggel.
Igenis, értem.
Pici sarkantyújával megszúrta a lovát, a fecskét, és elvágtatott. Még utána nézett a szép teremtésnek a strázsa egy kicsinyég. Makovnyik hamiskásan sodorgatta a bajuszát. Uraknak való maszlag. Aztán elnyelte az útpora, mely a délutáni napfény szikrázó morzsáival összekeveredve, fehéres, csillámló föllegnek látszott. Kiki bukkant néha a ló és úrnője alakja, de csak halaványan, úgy messziről, mint egy tejben úszó légy. A cselédek, lovászok, katonák csoportokba verődve beszélték az elsüllyedt Behenci Károly báró esetét. Egész regekör volt már akkor kiásva az emlékezetekből az ördöngős csapóajtóról. Esztella minden bűbáját felhasználva esedezett kegyelemért szegény Behenci számára, ám mind hiába. Nem volt titok többé, hogy a gróf elméje bizonyos megfeszített állapotban van. Így hát Esztella furfangos tervet kieszelve lóra szállt, s meg sem állott a falu legszélső házáig. A háznak egyetlen ablaka volt, kék szegéllyel körül festve, s rozmaring cserép volt benne. Esztella aláhajlott lován és bezörgetett. – Itthon vagy, Ancsura? Csinos, kackiás parasztmenyecske dugta ki a pirosposgás arcát. – Itthon vagyok, nagyasszonyka! Ez volt az Esztella titulusa. Hát az urad itthon van-e? Az uram fát fűrészel az erdőben. No, az jó, felelte Esztella. Leugrott a lováról, és bevezette a kapuajtón az udvarra. Kösd be ezt a lovat az istállóba, de szaporán, Ancsura, nincsen veszteni való időnk, aztán gyere a szobába, és vetkőzz le. A lovat bekötötte Ancsurka mihamar, de a vetkőzés furcsának látszott előtte. Lesütötte a szemeit, és zavartan nézett maga elé.
No, szamár, hiszen nem vagyok én férfi. De mikor mégis szégyellem magam. De lásd, én is vetkőződöm, ruhát akarok veled cserélni.
Ez aztán felbátorítá, s még inkább két fényes arany, amit Esztella a markába nyomott. Egymás után hullottak le a szoknyák, egyre jobban szépült az egész formás alakja, minden szoknyával nyert. Az üde, egészséges női test illata, vagy a rozmaring virágé betöltötte az egész szobát.
Az ingvállat is levessem?
Persze!
Jaj, de legalább ide ne nézzen, nagyasszonyka.
Mikor átöltöztek, Estella lett a parasztmenyecske, s Ancsúra lett az úriasszony. Már most hozd elő a kordován csizmádat is, meg a kislingelt nagy fehér gyolcskendődet, hadd kössem be a fejemet.
Ó, teremtő Istenem, mi lesz ebből?
Semmi se, te bohó. Átmégysz azután a kamrába, és megtöltesz egy hosszú zsákot krumplival. De indulj, 1, 2, 3, szaporán!
Indult volna, de a hosszú úri szoknyában nem tudott mozogni. Minduntalan megbotlott, elesett, olyan ügyetlen lett a munkában, mintha egész életében kávén élt volna. Utoljára is maga Estella rakta meg a zsákot krumplival, aztán fölhajította könnyedén, mintha csak egy kásmér sár lenne a vállára. Pehely volt ez az ő acélizmainak, és megindult vele ruganyos, hegyke léptekkel a vár felé.
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Köszönté a strázsát a kapunál.
Mindörökké ámen, édes húgom, felelte az egyik őr. Nincs itthon az asszonyka, kilovagolt, de azt üzente, hogy várd meg.
A csintalan makovnyik még bele is kötött.
Hopsza! Valami hernyó van a hátadon.
És ezen ürügy alatt egyet csípett a habfehér vállán, amelyről a zsák miatt mélyebben lecsúszott az ingvál. A menyecske nem jött zavarba. Visszafelelt nagy dévajkodva, kackiásan ringatván a derekát mozgékony csípőin.
Ha kend hernyó, én akkor macska vagyok. Ha kend csíp, én karmolok. Nézze meg az ember, milyen csúf nagy hernyó!
Ezzel eltűnt a kapuboltozat alatt. A két emberből álló strázsa pedig járt a magasra emelt lándzsákkal tovább is, fels, alá, nézegetve alant a varini kéményeket. Legjobban füstölt a paplaké. Vajon mit főzett most a tiszteletes asszony? A vidék álomra látszott készülődni. Jó fél óra múlva újra mutatkozott a menyecske a boltíves kapu alatt, hol buzogányok, csákják és bőrvedrek lógtak a falakról. Künn a varini toronyban megkondult az esteli harang. Talán szándékosan ezt a percet várta, mikor a strázsa imádkozik, és rá nem ér incselkedni.
Nem jön még az asszonyka, bátyikák? Mert már nem várhatom tovább.
Hát csak el egy Isten hírével, fiacskám. Hátrahagyta az asszony, hogy gyere el reggel.
Estella szíve hangosan dobogott a félelemtől. Jaj, ha valamelyik megtapogatja a zsákot. Már kün volt, szabadabban lélegzett fel, és neki bátorodott léptekkel ereszkedett le a várkaputól a keskeny gyalogösvényre, mely magyaróbokrok és páfrányok között levezetett a roh erdőbe. Szeretett volna sietni, de a zsák nehéz volt, még neki, az akrobata nőnek is. Csak bent az erdőben, a fenyők közt eresztette le, lihegve fújva.
Na, gyere ki már, ó, de borzasztó nehéz vagy!
A megoldott zsákból Behenci Károly bújt elő. Legelső dolga volt az összekuszált haját, bajuszát megigazítani, aztán teleszívni tüdejét a málna illatos erdei levegővel.
Majd megfúltam ebben az átkozott zsákban. No, csak hogy itt vagyunk. De már most hova? Merre?
Mit gondol a báróné? Estella a szeme közé mosolygott, míg a kendőjével a verejtéket törülgette felhevült arcáról. Csuromcsap volt a szép rőt haja is.
Amerre akarod, te cudar?
S tenyerével megveregette, megpaskolta szerelmesen, incselkedően a bal pofáját. Körös körül mély csend volt. Az erdő költészetet lehelt. Néha egy madár mozdult meg a gajon vagy a fészekben, az erdő füvei között egy gyík suhant, s újra csönd támadt.
Gyere! Siessünk, báróné, mert hát, ha üldözőbe vesznek.
Térjünk vissza a bolond Pongrácz Istvánhoz. De hát, igazán bolond volt-e? Az Isten tudja. Mi nem? Mit tud az ember, hogy ítélkezni?